Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, ez itt az Ingatlan üzlet, és én Mlinárik Márton vagyok. A mostani beszélgető partnerem nem más, mint Várhelyi Tibor. Szia Tibi!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye a te foglalkozásod építészmérnök, jól mondom?
Igen, hát ez van a diplomapapíron.
Na, jól mondom. Tehát magyarul tervezéssel foglalkoztok, építészettel mondhatom így is.
Igen, igen. Hát tervezés, kivitelezés, és hogy valaki ugye a te podcastjaidat nézte korábban, akkor ugye a telkekkel is foglalkozunk még ugye ingatlan vásárlás előtt. Egy kicsit ilyen szertágazóbb, de igen, foglalkozunk azzal is, felújítással is.
Én nagyon sokat tanultam tőled a beszélgetéseink kapcsán, és köszönöm, hogy előhoztad. Én akartam mondani, hogy aki nézte egyébként az én YouTube csatornámat, ott ugye találkozhatott vele többször. Ugye szeretek veled beszélgetni, mert jól beszélsz, úgyhogy
köszönöm,
én szoktam élvezni ezeket a beszélgetéseket az építészetről. Most pedig az a témánk, amit ha jól emlékszem, te vetettél fel, de szerintem nagyon érdekes, a Kádár kocka.
Igen.
Tehát a Kádár kocka az egy olyan ingatlan típus a magyar ingatlan piacon, amiből azért eléggé sok van, és ugye hát sokszor szerepelnek ezek az ingatlanpiaci tranzakciókban, tehát ilyen módon a mi praxisunkban is sokszor előjönnek ezek a dolgok, de úgy ezeknek az életkorából fakadóan ugye már vannak problémáik, vagy lehet, hogy talán még az építésükkor is már voltak problémáik. Na szóval erről a témáról fogunk most beszélgetni egy kicsit többet. Mielőtt belemennénk, szerintem tegyük le az alapokat. Mi az, hogy Kádár kocka, és mi hívta ezt életre?
Oké, hát én azért az építészet történetben nem biztos, hogy a legprobb vagyok, de amit ugye a Kádár kockákról tudunk, hogy ugye annó mi hívta ezt életre, valahol kellett lakni, ugye a háború után vagyunk egy, hát szerintem most már egy ilyen jó 15 évvel, és ugye akkoriban ugye meghirdettek egy lakásépítési programot, ugye elvileg a cél az volt, hogy évente 100 000 lakást építsenek. Önmagában ezt azért nem, úgy tudom, hogy nem sikerült elérni, de ugye a 60-as, 70-es években egy ilyen jó 15 éven keresztül készültek ugye ezek az építkezések, vagy ezek az épületek, és gyakorlatilag ugye inkább egy ilyen polgáriasodás igénye vetette föl, tehát hogy ez nem a tervgazdaságból és az egyéb dolgokból indult, hanem ez volt az akkori kornak a modernitása igazából, és egy kicsivel később jöttek utána ebből azok az épületek, vagy amiket már standardizáltak, tehát amik lényegében a sablon tervekre épültek, ugye most is van amúgy ilyen nekünk ugye a Nemzeti Tervtár keretein belül. Ez a kornak megfelelő épületek voltak, annak megfelelő műszaki kialakítása, tehát a maguk korában én úgy gondolom, hogy amúgy modernnek számítottak. Ma már azért a mai szemmel ránézve hagy némi kívánni valót, elsősorban ugye az alaprajzi elrendezése, de hát a mai kor elvárásaihoz képest azért a műszaki dolgokban is azért bőven van már jobb követelmény igazából.
Ugye Kádár kocka azért a neve, tudtommal, mert ugye a Kádár rendszernek ez egy ilyen ikonikus, hogy is mondjam, mementója, ami a mai napig velünk van, és sok helyen látni olyat, hogy a régi parasztházakat lebontották, és esetleg még a melléképületek még mindig megvannak, ugye ezek általában vályokból épültek a legtöbb helyen, és akkor az utca fronton pedig elhelyeztek egy ilyen Kádár kockát, ami ugye azért kocka, mert egy tipikus kockaház, ugye az alaprajzát tekintve ez egyenlő oldalú kocka volt általában.
Igen, viszont ha egy kicsit már a műszaki oldalról nézzük, akkor nem szabad azért csak erre az időszakra korlátozódni. Azért bőven a 70-es, 80-as években is épültek még ehhez hasonló épületek, tehát hogy ha műszakilag egy felújítás, tehát hogy egy ingatlan vásárlásba és annak a felújításába és rendbetételében gondolkozik mondjuk egy vevő, akkor nem odáig kell nézni, hogy akkor most már 80-as években épült az a ház, az nem kádárkocka. Műszakilag ugyanolyan kihívás egy 80-as, 90-as években épült épületnek a felújítása, mint amúgy egy 60-as évekbelinek, és nem biztos, hogy amúgy műszakilag is rettentő nagy különbség van így a meglévő állapotban sem.
Hát nyilván annak az időszaknak volt néhány sajátos, hogy mondjam, paramétere, tehát először is az energia válság, mint olyan, hát ugye voltak 70-es években olajválságok, stb., de fűtőanyaggal, energetikával senki nem foglalkozott, azt se tudtuk, mi az egy, kettő, munkaerő. Hát a munkaerő az úgy volt, mert ugye voltak nagy családok, voltak baráti társaságok a falvakba, ugye összefogtak, épült, tehát fel sem merült a munkaerőnek a költsége, max olyan szempontból, hogy esetleg ezt a munkát később vissza kellett adni. Aztán építőanyag. Hát az építőanyag az meg úgy volt, hogy mindenki abból épített, amilyen üzembe dolgozott, tehát aki
vagy ugye, amit találtak.
Vagy amit talált, ugye, aki, vagy milyen ismerőse volt, ha valakinek ismerőse dolgozott a téglagyárba, akkor érdekes módon téglából, ha valaki esetleg valami kőbányába volt alkalmazott, vagy esetleg magasabb szinten, akkor az kőből építkezett, és hát, aki a fatelepen volt, az ugye fából, és a többi, és a többi. Aki meg ugye a vasüzembe dolgozott, annak, mit ad Isten, vasszerkezetű épületei épültek, ha bár a kádár kockánál az nem volt jellemző, mert ugye egy fémszerkezet az könnyű szerkezetnek számít, ha jól mondom.
Alapvetően igen, tehát ugye, ugye erről is volt szerintem egy korábbi beszélgetésünk, hogy mi az, ami könnyű szerkezet, meg nem könnyű szerkezet. Alapvetően azért a kádárkockák inkább valamilyen téglából épültek, kőburkolatokat használtak, de ugye nem feltétlen csak az, az lehetett a jellemzőjük, hogy ki ahol dolgozott, mit vitt haza, hanem akár a környék is. Tehát, hogy a környéken kőbánya volt, akkor azért nagyon nagy eséllyel ugye épülhetett ebből az épület, de ettől függetlenül a műszaki kihívás, amit már mai szemmel veszünk, ez ugyanaz lesz. Elsősorban ugye, ha itt egy picit erre a műszaki részre, ez talán egy kicsit közelebb áll hozzám, mint ugye ezeknek a története. Itt szerintem az egyik legnagyobb probléma ugye az energetika, ez ugye az egyik, hogy lehet energetikailag korszerűsíteni ez, és a másik, amivel egy picit kevesebbet szoktak törődni, az, hogy azért jellemzően ezek nedvesednek, ezek az épületek, tehát alulról a talajból pára érkezik, és ez ugye problémát tud okozni, ezek elsősorban penészedés képében tudnak megjelenni, és ugye hát mindenki meglepődik, de hát hogy most, ha én ezt modernizálom, akkor miért jelenik meg ugye ez a pára? Hát ugye régen voltak rossz nyílászárók, ezek tök jól szellőztek, ezeknek szakszó is van rá, természetes filtrációnak hívjuk ugye ezt a folyamatot, de gyakorlatilag ami az épületbe bekerült pára, ez valahogy tudott távozni elsősorban ugye a nyílászárókon keresztül, és amikor elkezdünk egy ilyen épületet felújítani, vagy átalakítani, akkor ugye elkezdenek jönni majd azok a problémák, hogy becsomagoljuk valamilyen párazáró dologba, és nem tud az a pára hova menni, és onnantól kezdve egy sor épületfizikai problémát hoz magával. És ez ugye, hogy is mondjam, tehát valamilyen szinten determinálja azt, hogy szabad-e felújítani, ha igen, milyen keretek között szabad felújítani, és nem biztos, hogy egy energetikai korszerűsítésnek az első lépése amúgy az, hogy hőszigetelünk bármit is. Tehát, hogy erről pont a gépész kollégámmal forgatunk mi is egy videót, az a saját YouTube-unkon van fönt, és ő például ő beleszeretett egy ilyen kádár kockába, leköltözött emiatt vidékre, és azt mondta, hogy neki ez kell. És úgy, ahogy van, jó is neki az épület, de hát szeretné, pláne mivel gépész, szeretné egy kicsit korszerűsíteni, felújítani, és ha jól emlékszem, ő amúgy azt mondta, hogy a radiátorokon lévő szeleppel, termosztatikus szelepnek a cseréjével kezdeni, mert sokkal nagyobb energiamegtakarítást ér el egy nagyon-nagyon pici összegből. Tehát, hogy akár ilyen kicsi dolgok is lehetnek azok, amik amúgy közelebb juttatnak minket a célunkhoz.
Egyszer beszéltem egy ingatlan fejlesztővel, aki ugye jelenleg divatos, modern társasházakat, főleg ikerházakat épít egyébként, és ő azt mondta, hogy tehát egyrészt, hogy itt van az a probléma, hogy bezárjuk az épületet, beszigeteljük, nyílászárót betesszük, a tökéletesen záródó műanyag ablakot, stb., tehát nincsen a természetes szellőzése a régi faablakoknak, amik így úgy voltak vetemedve, és akkor azon keresztül fújt be a szél. De ugye ez csak egy körülmény, van egy következő körülmény, amit úgy hívnak, hogy globális felmelegedés, amikor odakint van mondjuk 42-43 fok, majd jön egy zivatarfelhő, leszakad egy marha nagy eső, ugye egy, nem tudom, egy több liter csapadék egyszerre mondjuk, mert ugye előfordul ilyen, és akkor behűl az idő mondjuk egy 18 fokra. És akkor olyan pára keletkezik ugye oda bent, hogy na, az ember legyen a talpán, és ugye ők ezért gondolkodnak a beépített szellőztető légcserélő rendszerekbe, amikkel egyébként további energetikai megtakarítás is érhető el. De hát ugye egy ilyen kádár kockának, mint ahogy a panelházaknak is, ugye van egy olyan körülménye, hogy te nem tudsz mondjuk egy mennyezeti hűtő-fűtő rendszert beépíteni egy panelházba, hiszen hova? Tehát a vasbetonlemezben nem fogod tudni azt behelyezni, maximum úgy, hogyha esetleg álmjezetet csinálsz, de egy 270-es panelba. Ez
tökéletes megoldás, csak csökken a belmagasság.
Na igen, igen. Tehát ugye ugyanez a problémája, ha jól értem, a Kádár kockáknak is, hogy itt van egy olyan gondolkodás, egy 60-as évekbeli gondolkodás, amikkel ezt kitalálták, és nagyon nehezen adaptálható a mostani körülményekre.
Meg lehet oldani. Tehát, hogy ugye még a Zive-nél volt nekem egy főnököm, és ő mondta, hogy amióta a föníciaiak a pénzt feltalálták, azóta mindent meg lehet oldani.
Oké.
Okay. Ezt is. Tehát, hogy itt is gyakorlatilag én azt látom, hogy amikor egy ilyenbe bele akarnak vágni az emberek, akkor elsősorban arra gondolnak, hogy most én megveszem ezt a házat, és akkor majd menet közben úgy pofozgatom, és akkor vannak ilyen csodaprogramok, hogy akkor szigeteljük le a padlásfödémet, tök jó, leszigeteljük a padlásfödémet, és akkor majd egy 20%-kal kevesebb lesz a rezsiszámlánk. Tehát jönnek ezek a dolgok, de hogy ezek az épületek sosem lesznek újak. Tehát, hogy ha műszakilag egyenértékűséget és egy azonosságot akarunk teremteni, tehát hogyha azt mondjuk, hogy van nekem egy 100 négyzetméteres modern új építésű épületem, meg van nekem egy kádárkockám, amit tökéletesen felújítok, meg lehet csinálni, el lehet érni ugyanazt a műszaki tartalmat, tartószerkezeti stabilitása is meg lesz, épület fizikailag is tud úgy működni, csak többe fog kerülni, mint hogyha egy újat építenénk, vagy amit én amúgy a legtöbbször az embereknek szoktam mondani, hogy inkább vegyenek meg készen, mielőtt belevágnak egy építkezésbe. Tehát, hogy az építkezés nem mindenkinek való, és ezt sajnos el kell fogadni.
Egyetértek, ha csak azt a körülményt tekintjük, hogy a megtervezett költségvetés, saját példát mondok, még nem volt olyan, hogy az úgy annyi lett volna, amennyi, hanem általában a megtervezett költség, nyilván az első projekteknél előfordult, hogy akár 100%-kal mentünk fölé, most már 100% nincs, de egy olyan 20-25%-os diffi még a mai napig benne van. Egész egyszerűen nem azért, mert hülyék vagyunk, hanem egész egyszerűen azért, mert amikor elkezd az ember fúrni, faragni egy épületet, akkor ott lesznek olyan csontvázak, amik kidőlnek a szekrényből. Pontosan. És ezek hoznak egymással ugye további munkálatokat.
Sőt, ezt lehet szó szerint is érteni. Csontvázat szerencsére még nem találtunk, de például volt nekünk most olyan, ami jelen pillanatban a 11. kerületben folyik, hogy 2 darab gránátot is találtunk a
Na, ezt akartam mondani, hogy eljössz Budapesten, ezekben a régi pincékbe körülményezel, lehet, hogy még ha találsz harcoló német alakulatokat, mert simán előfordulhat.
Van minden. De a műszaki megoldásokban is, tehát hogy pont az, amit te mondtál, hogy aki ahol dolgozott, hazavitte azt az anyagot. A 14. kerületben volt egy ilyen felújítás, hogy egy ilyen kádár kocka jellegű, nem a tipikus kádár kocka, de körülbelül az a kategóriájú épület. Mivel lakatos volt ugye az akkori tulajdonos, acélból volt az egész tetőszerkezet, és volt bent egy luk a födémbe, ugye ez egy gyakorlatilag a födém az, ami a fejünk fölött van mennyezet, és elválasztja a földszintet a tetőtértől, vagy az emelettől, és ebbe ugye volt egy luk. Itt ment föl a lépcső. És nekünk az volt a dolgunk, hogy azt ott szépen megszüntessük, és két külön szintén szétválasztjuk az épületet, és kiírta a tartószerkezeti tervező, hogy ezt hogy kell megoldani. És hát ennek a technikai megoldása az volt, hogy egy ilyen baromi hosszú, egy 40 centis fúrószárral lukat kellett így vízszintesen belefúrni a betonba. És akkor oda bele kellett egy vasat ragasztani, és akkor ahhoz lehetett hozzákötni az összes többi vasalását. Hát ebből az lett, hogy amikor már a 10. furat akadtál 8 centinél, akkor elkezdtünk gyanakodni, hogy itt valami van, és hát a tulaj megfogta, és akkor egy ilyen elég vastag lapos acéllal így megfogta, és körbe keretezte ezt az egészet. Na, és akkor innentől kezdve borul minden, és ezt nem lehet előre megnézni. Tehát, hogy amikor egy ilyennek a felújításába belekezdünk, akkor én azt szoktam általában mondani, hogy mindig a tervezett büdzsénél legyen egy 20-30-50%-kal több, mint amit amúgy rá szeretnénk költeni, mert olyanok lehetnek, hogy véstük föl például az egyik teraszról a régi burkolólapot, hogy egy újat tegyünk a helyére, és beszakadt a födém kompletten. És akkor lebontás, újraépítés. Tehát, hogy nagyon sok ilyen történhet meg. Amit viszont ugye lehet tenni, proaktívan elé menni, hogy nagyon részletesen megtervezzük, és itt jönnek be akár az olyan dolgok, hogy mondjuk egy belső építész. Nagyon sokan úri huncutságnak gondolják, de amikor például azt mondjuk, hogy szóba került mondjuk ez a mennyezetfűtés, be lehet tenni a kádárkockába, eleve szoktunk a legtöbb esetben ilyenkor már légtechnikát ajánlani hozzá, az ott az álmennyezet fölött tök jól elfér, és általában a kádárkockákban erre van is hely. Viszont akkor oda bele kell rakni lámpákat, annak a helyét megtervezni, és akkor ezek így elkezdenek összefüggeni, hogy ott megy a légtechnika vezeték, ott nem fér el a lámpának a szerkezete, az armatúrája, mert fölnyomná a vezetéket, és akkor ezeket ugye össze kell sakkozni. Tehát ezek azok a tervezési munkák, amik ugye kimaradnak, akkor ilyenkor az van, hogy ott kint álltok a helyszínen, vakarjátok a fejeteket, és nézitek, hogy akkor ezt a légtechnika csövet most hogy vigyük át azon a gerendán, amit nem szabad elbontani, vagy nem szabad lukasztani. És ezeket az ilyen pótmunka jellegű, meg idézőjelbe téve váratlan költségeket, ezeket amúgy egy drasztikus csökkentéssel akkor lehet ezeken, akkor lehet ezt lecsökkenteni ezeknek a pótmunkáknak az összegét, hogyha részletesen megtervezzük ezt az épületet. Viszont az nem olcsó. Tehát, hogy ha azt a részét nézzük, hogy egy 100 négyzetméteres családi házat, hogyha a kellő részletességgel, ahogy egy mérnök magának megtervezné, hát ezért a 10 millió forint plusz áfa környékébe simán bele tud csúszni. Ennyit meg nem akarnak amúgy a kádárkockát felújítók elkölteni rá, mert hogy az van a fejben, hogy ez olcsóbb.
Tehát a tervezésre gondolsz 10 milliót, vagy igen. Pedig? Uh-huh. Hát akkor itt már is bezárult a kör, ugye, abban az országban, ahol általában nincs pénz építkezni, tehát mindig olcsó megoldásokat használunk, ezért olyanok az épületeink, amilyenek.
Hát csak a terv a legolcsóbb alapanyag.
Tehát, én ezzel tisztában vagyok, mert ugye egy építkezés, tehát mondjuk egy 80 négyzetméteres kádárkockán 10 millió forint szerintem meg se látszik.
Igen, tehát most például csinálunk egyet a 11. kerületben, az 202 négyzetméter, hát szerintem most olyan 170 milliónál tart jelen pillanatban a cech, ott azért nem került elbontásra, tehát hogy ott a büdzsé nem volt kérdés, tehát hogy ott nem ez volt a limitáló tényező, van ilyen is, akinek nem ez a lényeg, ott azért tartottuk meg azt az épületet, mert nem lehetett volna ugyanakkor át oda visszaépíteni.
Tehát, igen.
És innentől kezd el átfordulni a dolog, hogyha ha a lokációt vesszük meg, ami igazából te is tudod, hogy az ingatlan értéket a leginkább befolyásolja, és olyan területen van, és olyan beépítettségi vagy beépítési adottságokkal rendelkezik az épület, hogy egyszerűen megéri megtartani, bármennyibe is kerül.
Ugye fontos dologhoz érkeztünk most, mert ugye alapvetően, ha van egy mondjuk 60 éves épületünk, legyen ez egy kádárkocka, amiben hát általában az történik, hogy még eleinte mondjuk voltak karbantartási munkálatok, de aztán az utolsó 20-30 évben, amikor már nyugdíjas volt, vagy öreg volt a tulajdonos, akkor nem. Sok helyen egyébként van, ahol takarítani sem engedett mondjuk a bácsi, néni, akár kicsit, aki benne rakott. Tehát egy ilyen épületet, hogyha az ember megvesz, akkor kb. Arra kell készülni, hogy akkor jó esetben marad 4 fal, talán egy födém, ugye alsó-felső födémről beszélünk, esetleg egy tetőszerkezet, de már az se biztos, mert ugye nyilván nem tökéletesre faragott gerendákat használtak a tetőszerkezetnél, hanem amit az erdőn találtak sok esetben, és akkor ilyen gírbe-gurba, nem tudom, tákolmányt befettek cseréppel, ugye sok helyen ez van, tehát lehet, hogy még a tetőszerkezet sem marad. Viszont ugye itt nagyon fontos dolog az, hogy itt előfordulhat egy bontásnál a jogvesztés, tehát ugye az épületet felépítették annak idején úgy, ahogy kommunista rendszerben sokszor egyébként tervek és minden nélkül, lehet, hogy voltak tervek, csak ugye nem lettek lejelentve, tehát ugye az, hogy megterveztük, de a földhivatal hatóság erről nem tud, az azt jelenti, hogy az illegális, tehát az egy engedély nélküli építés. Viszont ugye az idővel, ugye fennmaradás engedély volt beszerezhető éppen, illetve a meglévő épületet már nem fogják elbontani, ki tudja hány év múlva. De ha lebontjuk az épületet, akkor időközben mondjuk változhatott is az építési szabályzat, és bizony nem lehet azt a százalékot beépíteni, vagy nem lehet azt a formát megcsinálni, azt a méretet, stb. Stb. Úgyhogy sok esetben ugye ezért megy bele az ember a komplett felújításba. Hát sok esetben meg azért, amit az előbb mondtam, hogy nincs pénz, tehát majd lesz valahogy, csak tető legyen a fejünk fölött, aztán majd lépésenként.
Igen, és ez egy nagyon fontos momentum, amúgy tegnap voltunk kint, pont megnéztünk azt hiszem Kispesten egy ilyen kádárkockát, és ott is ugye volt valami büdzsé a fejbe, hogy na akkor ezt mennyiért lehet felújítani. És ilyenkor szoktak ugye előjönni azok a kérdések, hogy tehát miért drágább egy meglévő épületnek a felújítása, amikor ott van, megvan a szerkezete. Ennek egy része lehet műszaki. Hogy például volt olyan, hogy palát találtunk, amiközben ástuk körbe az épületet, és akkor azt el kell szállítani, veszélyes hulladék, tehát nagyon sok ilyen tényező közbe jöhet, amit nem, tényleg nem tudunk előre. Viszont a másik része ugye az, hogy amíg ez egy meglévő lakás és egy meglévő vagy családi ház, és ezt mi felújítjuk, addig az egész történet, hogyha most azt mondjuk, hogy a szabályos adózási keretek között nézzük, akkor ez egy 27% áfával terhelt felújítás. Nyilván lehet azért valamennyit trükközni, hogy egyéni vállalkozót bízunk meg, aki áfa nélkül tud számlázni, vagy biztos, hogy van olyan, aki feketézik, én azt senkinek nem ajánlom, meg nem is szabad, de tehát, hogy ezt nyilván ez nem egy opció, vagy nem
én
egy...
Én magam csinálom meg.
Én magam csinálom meg, nincsen meg a szakmai irányítás. Gyakorlatilag akkor ugye a Google a barátunk, és megpróbáljuk összeszedni azt a tudást, amit amúgy a mérnökök 5 évig jó esetben.
Szerintem egy 10 perces YouTube videóból én megtanulok burkolni, ez nem probléma.
Nézd, tehát, hogy mi is onnan tudjuk a mérnöki oldalról, hogy amikor egyetemisták voltunk, akkor mi úgy gondoltuk, hogy az albérletünkbe néhány rekesz sör kíséretében kiburkoljuk a WC-nket. Majd utána építés technológia zárt helyén az összes burkolási hibát tudtuk. Tehát, mert elkövettük egy héttel korábban. Tehát nyilván ott a tanulópénzt egyszer meg kell fizetni, és ugye a másik oldalról ez az, ami nem lesz meg az embereknek, és akkor kérdeznek mindenkitől, ismerősöktől és a többitől, és utána jó lesz az majd nekem így. Nincs ezzel gond, csak nagyon sok olyan dolog van, amire ugye nem gondol. És akkor amikor emellé odaállítjuk, hogy jó, de egy új építésű épület 5% áfával megy. És lehet, hogy maga a nettó ára drágább egy új építésűnek, de pont a jelenlegi adózási környezet és az adózási helyzet miatt ez nem ennyire egyértelmű. Tehát, hogy ezt amúgy ki lehet számolni, hogy melyik fogja jobban megérni. Elvileg ugye az idei év végén lejár az 5% kedvezmény, de ez egy párszor már megtörtént, ugye, hogy eddig tart. Nyilván ez ugye arra érvényes, hogyha az építési engedély megvan még 26. december 31-ig, ha jól tudom, akkor a meg kell lennie az engedélynek, ahhoz kötik, de aztán lehet, hogy ezt meghosszabbítják, lehet, hogy nem hosszabbítják meg, tehát hogy van egy ilyen nagyon nagy jogi kitettsége igazából az egész építőiparnak, és hát szeretik fél évente újraírni a szabályozásokat. Tehát az, hogy ez amúgy 2 év múlva is így lesz, ezt nem tudom elmondani. Most azért, ha valaki nagyon át akar alakítani egyet, vagy fel akar újítani egy ilyen épületet, akkor ez azért erősen meggondolandó. Ezt csak egyedileg lehet szerintem értékelni, és ezt én sem tudom megmondani mondjuk egy majdani vevőnek, hogy jó-e vagy sem, jó vétele vagy sem. Az a kérdés, hogy neki jó lesz-e. Én tudom azt, hogy műszakilag mit kell vele csinálni.
Minden esetre szoktunk látni nagyon ígéretes és szép felújítási koncepciókat, meg ugye olyat is, ami megvalósult. Tehát az én véleményem az, hogy még egy jó darabig nézegetjük ezeket az épületeket. Várhelyi Tibor, köszönjük szépen!
Én köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
Sziasztok!
Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újrahallgatható a trendfm.hu-n.